Következik a Hangfoglaló magazin a hazai zene szolgálatában. A mikrofonnál Riedl Ádám.
Beat az ütős alternatíva. Itt van velem a vonalban Vas Norbert, a Hangfoglaló örökség alprogramjának vezetője. Szia, üdvözöllek!
Szia, Ádám! Üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát egy picit beszélgessünk erről az örökség alprogramról. Rengeteg mindent csináltok, de mégis, hogyha valaki most hall rólatok először, akkor mit mondanál neki?
Én nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy a Hangfoglaló program a kezdettől fogva figyelmet fordít arra is, hogy túl azon, hogy a jövő tehetségeit a jelenben támogassa, egy kicsit hátrafele is nézzen az időben, és megpróbálja felgöngyölíteni a könnyűzene történetének a múltját. Uh-huh. Jelesül a hazai könnyűzene történetére gondolok itt. Vannak nálunk szerencsésebb országok, ahol ez már jóval korábban elkezdődött. Korábban észlelték azt, hogy ez, amit mi popzenének vagy rockzenének nevezünk, ez több annál, mint koncertekre járni. Ez nemzedéki, akár több nemzedékre való embernek is élményeket ad, és élményeket biztosít, és egyfajta közös nyelvet, egy lingua francát biztosított, akár a 60-as, a 70-es, vagy a 80-as években. Amit mi igyekszünk, azt talán úgy tudnám egy mondatban összefoglalni, hogy hát igazából most már egy fél évszázadról beszélünk, amióta a könnyűzene története kerekedik itthon Magyarországon, és hogy ennek a bő fél évszázadnak az emlékeit valamilyen módon közelhozni azokhoz, akik ennek a tevékeny részesei voltak, vagy pedig rajongóként vettek részt ennek a kultúrának az alakulásában, vagy az alakításában, mert azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy együtt vannak jelen a könnyűzene történetében azok, akik a színpadon állnak, és azok, akik tapsolnak nekik, és ismerik, dúdolják a dalaikat. Mindkettőjükhöz igyekszünk szólni, és mindkettő tábort igyekszünk megszólítani is. Különféle aspektusokból, tehát nyilvánvalóan nagyon izgalmasak azok a zenészek, azok a hősök, akik a színpadon álltak, vagy állnak még a mai napig is egyébként, de hasonlóan érdekesek nekünk azok a figurái ennek a történetnek, akik mondjuk a hangosításért feleltek, akik a turnészervezésben vettek részt, akik ródok voltak, vagy pedig pontosan azok, akikről már az imént is beszéltem, akik együtt dúdolták, vagy együtt üvöltötték a dalokat.
Tulajdonképpen egy élő történelemkönyvet hoztok létre, csak hát felmerül a kérdés, hogy itt ugye nyilván az emberek elmesélik a sztoriaikat úgy, ahogyan az emlékezetükben él, de mennyire emlékeznek pontosan, vagy mennyire emlékeznek jól? Tehát így kutatva ezt a területet, mennyire tapasztalod azt, hogy az idő azért megszépíti a dolgokat, illetve tapasztalod ennek a másik oldalát, hogy mondjuk most már bátrabban beszélnek olyan témákról, amikről korábban nem mertek?
Igen, ez mindenképpen egy fontos aspektus, amit felvetettél. Egyfelől az idő megszépít, másfelől pedig szűr dolgokat, és ez óvatatlanul is így van. Gondolj csak bele abba, hogy talán mi sem emlékszünk arra egészen pontosan, hogy 5 éve, amikor egy koncerten vettünk részt, akkor mondjuk milyen sorrendben léptek fel azok a zenekarok, akiket megnéztünk aznap este. És hát óvatatlanul előfordul az, hogyha évtizedes távlatban beszélünk hasonló dolgokról, akkor adott esetben még a főszereplők fejében sincsenek meg pontosan az adatok.
Ó, hát nekem ilyen szempontból aranyhal memóriám van, tehát 5 másodperce nem tudom, hogy mi volt.
Igen, és ez valószínűleg így van rendjén, mert hogyha valamilyen módon bevonódsz egy koncertnek a hangulatába, akkor lehet, hogy nem fogsz emlékezni a daloknak a sorrendjére, csak azt a flow-t éled át újra, ami akkor ott a hajó gyomrában, vagy pedig a szigeten téged magával vitt, és hát teljesen rendben van az, hogy akik korábban játszottak, és ezer turnét csináltak meg együtt, azoknak sem teljesen pontos a memóriájuk. Egy kicsit ezért egyfajta kirakós játékhoz hasonlít, azt hiszem, a mi munkánk, és amikor életút interjúkat készítünk, akkor nagyon fontos az, hogy a fellelhető forrásokkal adott esetben szembesíteni is ezeket a beszélgető társakat, mert éppen mondjuk egy fennmaradt koncertplakát lehet arra megfelelő bizonyíték, hogy itt és itt fellépett egy zenekar, és nagyon érdekes az, hogy egyébként ezek a tárgyi rekvizitumok, lehet ez egy koncertjegy is akár, vagy ugye stage passok annyira régen nem voltak, de valami módon, ami azt igazolja, hogy ott és ott volt egy ilyen és ilyen jellegű rendezvény, azok egyébként megnyitják az emlékezetet is. Tehát nagyon érdekes, hogyha valakinek a kezébe adsz egy olyan dolgot, ami tényleg egy fizikai dolog, akkor nagyon érdekes, hogy mennyire tud fókuszálni arra az eseményre, és azt mondja, hogy tényleg, akkor ezzel a zenekarról mentünk együtt a turnén, és nagyon gyakran előfordul az, hogy akkor még a következő turniállomásokat is fel tudja sorolni, noha amíg mondjuk nem volt a kezünkben egy-egy ilyen bizonyíték, akkor jóval nehezebben ment ez a történet. És az is nagyon érdekes ebben a munkában, hogy ahogy gyűlik az anyag, és ahogy te is mondtad, hogy ez egy ilyen élő lexikonná kezd válni, ahogy egyre vaskosabb lesz az élő lexikon, úgy érdemes mindig felütni a korábbi fejezeteket is. Tehát, hogyha mondjuk egy zenekarból volt már szerencsénk valakivel beszélgetni, akkor nagyon érdekes azt a beszélgetést újraolvasni, mielőtt egy másik taggal ülünk le, hogy életkuti interjút készítsünk vele, mert hiszen hát azért gyakorlatilag sok helyütt párhuzamos valóságok élnek.
Na igen.
És ez is tulajdonképpen rendjén van, mert ez pedig mondjuk egy lábjegyzettel érdemes helyre tenni ezeket a pontokat, tehát azt mondani, vagy akár ott a beszélgetésben felvetni, hogy aki a dobok mögül él, tehát ugyanazt a történetet, az egy kicsit máshogy emlékszik rá, és akkor azért ki tudnak kerekedni ezek a történetek. És szerintem nagyon fontos, hogy akár mint egy ilyen több szólamú hangzat, mindegyik szólam megszólalhasson, és mindegyik a saját igazát végül is elmondhassa, és az pedig nekünk olvasóknak a feladatunk, hogy ebből összerakjuk azt a nagy kirakóst, ami a magyar könnyűzene története.
Nem fogom megkérdezni az életkorodat, ha akarod, elmondhatod, viszont az egyértelmű lehet a hangod alapján is, hogy viszonylag fiatal vagy. Miért érdekel téged, hogy mi történt a nagyöregekkel annó?
35 éves vagyok, tehát tényleg valami keveset éltem át a klasszikus Kádár korszak könnyű zenéjéből. Ami nekem az indítatást adta, én történész volnék egyébként, történelem szakot végeztem, és én a magyarországi punk történetével kezdtem el foglalkozni, abból írtam a szakdolgozatomat, és később a doktori kutatásaim is erre a területre irányultak aztán. Ami miatt pedig ez a szubkultúra engem megérintett, az megint csak egy nagyon izgalmas történeti aspektusa ennek a dolognak, hogy tudnélik a 80-as években, amikor én születtem, hogy erről az évtizedről volt egy olyan, vagy talán még állja is magát az a fajta mítosz, hogy az már a felpuhulási évtizede volt, hogy akkor már nagyon sok mindent lehetett, amit korábban nem. Vagy jobban, vagy gumiból voltak a határok. És ez részben igaz is lehet talán, viszont pont ez a kis csoportkultúra, a punk zenei szcéna, ami nagyon erősen megérezte, vagy azt is lehet mondani, hogy megszenvedte ezt az évtizedet, és számomra az volt nagyon érdekes, amikor ennek a kutatásába vágtam bele, hogy olyan fiatalok, akik még akár 18 évesek sem voltak abban az időszakban, kerültek állambiztonsági megfigyelés alanyává, tárgyává, sőt, agár magukat tette ez a kádárkori rendszer besúgóvá és spionná, és tulajdonképpen ennek az emberi aspektusa kezdett el érdekelni, hogy van itt egy nagyon-nagyon fiatal rajongói közeg, akik egyébként egy nagyon szűk csoportot alkotnak, pár száz, legfeljebb 1000 rajongóról beszélhetünk az országban. És nyilvánvalóan van nekik egy nagyon radikális jelképhasználatuk, ugye a felnyílt frizurákkal, a színes felvarrókkal, és hát mondhatnánk tovább, de kény, hogy ez a Kádár korszak mindennapjaiban mindenképpen kirívtak ezek a fiatalok, és mégis egy adott pillanatban egy olyan helyzetben találják magukat, amire tulajdonképpen nincsenek felkészülve. Ők csak a zenét szerették hallani, a koncerten szerettek volna ott lenni, barátságokat szerettek volna kötni, azt szerették volna, hogy szerelmek szövődjenek közöttük, és ennek ellenére mégiscsak az egész Kádár korszakban ott motoszkál minden mögött a látszólag ártatlan koncertlátogató kultúra mögött az, hogy az államhatalom valamilyen módon tart attól, hogy egy helyszínen sok fiatal gyűlik össze, és egy irányba néznek. Hogy a bálványukat figyelik, és az ő szavukat lesik, és tulajdonképpen az egész magyarországi könnyűzene történetben számomra ez, ami egyrészt izgalmas, másrészt pedig borzongató, hogy látszólag tényleg tét nélküli a dolog, hogy ez egy beöltözés és egy karnevál, de a legmélyén mindig ott van, hogy soha nem tudhatod, hogy ki az, aki adott esetben leírja azt, hogy te mit viseltél aznap, és olyan kezekbe kerül, akiknek ehhez voltak éppen semmi közük nincsen.
Ezt egyébként már meghallgatni is hátborzongató volt. Köszönöm, hogy ezt így felvázoltad, vagy elém hoztad. Szerinted ezzel tényleg csak dokumentáltok, vagy lehet ez egy üzenet a következő generációnak, mert ugye gyakran tapasztalható, hogy a történelem ismétli önmagát. Tehát lehet ebből tanulni, akár ilyen szempontból, vagy inkább csak dokumentáltok?
Azt hiszem, hogy is. Tehát nagyon fontos az is, hogy ez egy dokumentáló funkció, hiszen sok szempontból, főleg, hogyha a történet elejére, a 60-as évek első felére gondolunk, akik akkor a színpadon voltak, ők már nagyon idősek. Tehát ebből a szempontból tényleg a 24. órában vagyunk, és nagyon sokak közül, a szereplők közül nem készült még hosszú beszélgetés. Tehát ez a szempont, ez mindenképpen a dokumentáció funkciója itt az erősebb. Viszont ahogy te is mondod, ebből tényleg tanulhatnak a maiak is, azok is, akik a zeneiparban vagy a zeneipar környékén dolgoznak, de akár etikai, morális kérdések is, hiszen azért túl azon, hogy ez egy könnyűzenet történet, azért mégiscsak társadalom történet óhatatlanul. Éppen az életút beszélgetésekben kerül elő gyakran az, hogy mindegyik családnak van egy második világháborús története, van egy 56-os történet, ami előkerül ebben a kontextusban. Mindig kérdés az, hogy a szülők, akiknek a gyereke végül is rockstar lett, mondjuk így, azok hogy tudták a Kádár korszakban megkötni a saját különbékéjüket, és azt hiszem, hogy ebből mind-mind kiolvashatók olyan 20. századi magyar családtörténetek, meg olyan 20. századi magyar sorstörténetek, amik nem csak a könnyűzene rajongó számára, hanem mindenki számára, aki ebben az országban él vagy élni fog, talán izgalmas és nem tanulság nélkül való történetek. Tehát én azért tartom fontosnak, hogy ezek a beszélgetések elkészüljenek, és minél több készüljön belőlük, és ezért mondhatom örömmel, hogy most már közel 100 ilyen oral history beszélgetést vettünk fel, és tettünk olvashatóvá online is, mert mindegyik beszélgetés egy-egy családtörténet, egy-egy, még talán korábban végig sem gondolt, hogy végig sem mondott családtörténet, ami mind-mind egy magyar család sorsát veszi végig.
Történészként egyébként a személyes véleményed, hogy a történelem ismétli önmagát?
Hát az mindenképpen igaz lehet, hogy úgy a kultúra, mint a gazdaság számos területén látszanak ciklusok, amik visszatérő módon meghatározzák egy adott év, vagy akár egy adott évtizednek a tendenciáit, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból az imént említett könnyűzenei családtörténetekből is nagyon-nagyon sok mindent meríthetünk, akár a saját mindennapjainkra vonatkozóan is, hiszen hogyha a múlt felé tekintünk, az talán a segítségünkre lehet abban, hogy a mai napság elénk kerülő döntéshelyzetekben jól tudjunk dönteni, vagy helyesen dönthessünk.
Eszedbe jut, nem biztos, de hát ha olyan szitu, amikor mondjuk egy saját döntésednél alkalmaztál valamit, amit akár egy ilyen munkátokból tanultál?
Hát szerintem nagyon izgalmas az, hogy milyen módon, és ez azt hiszem, hogy kiterjeszthető akár nem csak a zenetörténetre, hanem mondjuk a művészetre, talán nem csak a művészet, hanem egészen a társadalom történetére is, hogy az a fajta, hát ez a közép-európai abszurd vagy groteszk világ, amiben mi a mindennapjainkat éljük, és hogyha igazán őszinték vagyunk, legalábbis én úgy gondolom, hogy ebben valamilyen módon jól érezzük, és otthonosan érezzük magunkat, akkor nagyon izgalmas, inkább visszafelé fordítanám meg a kérdésedet, hogy meglátni ugyanazokat a köröket, ugyanazokat a sutasságokat, ugyanazt a barkács esztétikumot, amit sok szempontból a mi mindennapjainkra is jellemző, egy korábbi élet, vagy egy korábbi karriernek a történetében, és ez olyan valamilyen módon szívmelengető is tud lenni, ez a fajta otthonossága ennek a nagyon sajátos örkényi kafkai világnak, amiben éljük a mindennapjainkat.
Nagyon tetszett a puzzle hasonlatod, és már elkezdted itt a különböző puzzle elemeket mesélni azzal, hogy megemlítetted az Oral History-t, ami ugye az életút interjúk sorozatotok, de vannak más elemek is, amikről egy picit beszélni szerettem volna veled. Ilyen például a pop történeti tanösvény. Erről mesélj, kérlek.
Igen, hát ugye az interjúk a személyeket, vagy az arcképeket tartalmazzák ezen a puzzle-ön, akkor a pop történeti emlékpontok, vagy a pop történeti tanösvény az a pop vagy a rockzenének a helyszíneit tárja fel. Tehát nagyon fontos volt nekünk az is, hogyha megismerjük a főszereplőket, akkor ismerjük meg a helyszíneket is. Az apropót erre még 2016-ban természetesen a Budai Ifjúsági Park adta, hiszen ez a 61-től 1984-ig üzemelő monstre intézmény két vagy inkább három nemzedéknek is a szórakozó helye volt, így aztán nagyon fontosnak tartottuk, hogy nem sokkal a felújítását követően egy emléktáblával hajtsunk fejet az intézmény előtt. És aztán egyre több Budapest és vidéki intézmény is a látókörünkbe került. Ezek közül számos helyütt koncerteket rendeztek, de nagyon izgalmasak voltak például azok a stúdiók, ahol rögzítettek hanganyagokat, vagy pedig ahol egyébként mondjuk nagyon sok zenekar próbált. Tehát mindenképpen ennek a poptörténeti tanúsvénynek az a fonala, vagy arra a fonalra szeretnénk felfűzni, hogy ahol a zene történt, ahol megfordultak azok a főszereplők, akiket mondjuk akár a Solar History interjúkból, akár máshonnan jól ismerhetünk, hogy ők egy adott ponton hol léptek fel, és hol gyakoroltak, hol találkoztak a közönségünkkel. Nagyon izgalmas az, hogy ugye mindegyik vidéki városnak is megvannak a lokális hősei, és megvannak azok a helyszínek is, ahol az adott településnek a poptörténete történt, tehát ugyanúgy avattunk már poptörténeti emlékpontot Pécset, mint Debrecenben, de Tatán, vagy például Veszprémben is, és az a célunk, hogy ez már egyébként szintén egy közel 100 darabból álló tanösvény, ahol ténylegesen emléktáblával tudtunk megemlékezni az adott helyszín előtt, hogy ez még szorosabbá fűzze, még szorosabbá váljon, és hogyha arra jár egy valaki, aki korábban fiatalként ott könnyűzenét hallgatott, és mondjuk a gyermekeivel vagy az unokáival jár éppen arra, akkor egy beszélgetés kezdődhessen közöttük, és elmondhatják egymásnak azokat a közös élményeket akár, vagy azt, hogy mondjuk itt a nagypapa is volt még koncerten, és még mindig hasonló funkcióval működik az ott esetben egy műfáz.
Itt, hogyan erről beszéltél, és hogy hány állomás létezik már, felhoztad a fejemben azt a gondolatot, hogy lehetne valami kék ösvény, vagy kék túra jellegű dolog az egészből, hogy így végig lehetne járni rajta.
Igen, mi is gondoltunk már ilyesmire. Van is egy olyan alkalmazásunk, amivel minden egyes emléktáblán egy QR kódot is elhelyeztünk. Ennek a beolvasásával egyrészt fotókat lehet megnézni a helyről, korábbi koncerteknek a képeit, illetve egy hosszabb leírás is készült ezekhez a helyekhez, és valóban ez egy nagyon jó ötlet, hogy valami módon ezt az ösvényt ténylegesen is összekötni, vagy pedig valamiféle, ha legalábbis virtuális módon is, de ilyen pecsételő pontokat kialakítani ezek között a helyszínek között, hogy igen, ismét visszatértem, és akár egy közös fotóval, vagy az intézmény bejáratánál készült fotóval ezt megerőkíteni. Hát erre törekszünk.
Lehet, hogy van a hallgatóink között, aki ismer téged novellistaként is, aki még nem, annak érdemes utána néznie, de pont ezért hadd kérdezzem meg, hogy a blog, a Beat Korszak, amit az Örökség Al programmal létrehoztok és vezettek, az neked ilyen külön szívügyed?
Igen, nagyon szeretem ezt a blogot. A Beat Korszak blogról van szó, ami mögött egy egészen komoly Facebook közösség is áll. Közel 10 000-en követik most már a blognak a tevékenységét. Igyekszünk napról napra új anyagot posztolni. A posztjaink között, egyébként a szóba kerültek között már vannak például ezeket a zenehelyszíneit leíró posztok. Emellett interjúk is készülnek a blogra, nagyon izgalmasak azok a sorozatok, amik például a hangszerek, az egykori hangszerek történetét mutatják be, meg bemutatva azokat is, akik ezeknek a hangszereknek a legemblematikusabb képviselői voltak. Nagyon szeretem azokat az anyagokat, amik egy-egy lemezritkaságot járnak körül, hiszen nagyon fontos réteg az, akik lemezeket gyűjtenek, és akkor ők ilyenkor mindig a Facebook felületünkre eszmét tudnak cserélni arról, hogy ha egy igazi ritkaság kerül szóba, hogy nekik vajon megvan-e az a lemez otthon, és tényleg napról napra igyekszünk, hogyha előkerül egy régi fotó valahonnan, akkor akár az olvasókkal együtt beazonosítani, hogy vajon kilátható a képen. Igazi kuriózumok is kerülnek egyébként a kezünkbe, hogy csak egy közelmúltbeli példát említsek. Éppen egy emléktábla átadón voltam egy hónapja a Csepeli Munkásotthonban, ami egyébként egy 100 éve alakult intézmény, és tulajdonképpen azóta, noha az elején még csak ilyen munkáskórusok formájában, de tényleg azóta zene van annak az intézménynek a falai között, és az egyik egykori programszervezővel volt szerencsém egy pár mondatot váltani, és amikor arra kérdeztem rá, hogy vannak-e vajon régi fotók, akkor felcsillant a szeme, és azt követő napon küldött is nekem néhány képet, és egészen elképesztő fotók voltak e között. Képzelt, hogy a Csepeli Munkásotthonban több koncertet is adott a Sirius együttes, ami ugye egy progresszív rock zenekar volt, de nem a saját programukat játszották, hanem Máté Pétert kísérték ott a színpadon, mert a Máté Péternek a kísérő zenekar valami miatt éppen nem ért rá, tehát hogy ilyesmi féle hát helyi legendákba botlik az ember, és az, az egészen, egészen jó, amikor, amikor valaki, aki ennek a tevőleges résztvevője volt akkoriban, az, az ugyancsak meglátja abban a lehetőséget, hogy van kinek elmesélni. Én a blognak a fontosságát, vagy a jelentőségét leginkább ebben látom, hogy, hogy újra mesélni történeteket, egy-egy turné részletéről megtudni egy-egy újabb elemet, megkeresni telefonon, beszélni személyesen az egykori résztvevőkkel, egy-egy plakátnak a létrejöttének a körülményeit járni körül, és aztán ahhoz mindenki, ez a szerencsére tényleg nagyon széles és aktív közösség mind-mind hozzá tudja tenni a magáét, és hogyha arról beszélünk, hogy itt ilyen különféle emlékek, meg emléktöredékek vannak, akkor aztán a blognak a Facebook felülete különösen alkalmas arra, hogy, hogy akár viták alakuljanak ki, és egy-egy kérdésről alaposan összevitatkozzanak. Aztán utána pedig újra lecsillapodjon ez a vita, és megtalálják a konszenzust az olvasóink.
Ez fantasztikus egyébként, tényleg minden körbeér. Amikor itt beszéltél erről a Máté Péter Sirius kombóról, akkor a történelem ismétlése párhuzamot fedeztem fel, mert ugye most meg ez van a Raktár koncertekkel, Korda Gyuri bácsival, Alapi István együtt zenél meg ilyenek, tehát hogy tényleg megyünk körbe-körbe. És vannak ilyen különleges állomások. Csepelen, meg most meg itt a Raktárban.
Igen.
Én ott voltam a tavalyi éves konferenciátokon, fantasztikus volt, az egyébként a rendszerváltozás idejét járta körbe, konkrétan a 89-es évet, és most is készültök egy éves konferenciára, ez november 17-én startul, a címe Boldog Szép Napok, egészen pontosan kérdőjellel, tehát Boldog Szép Napok, és az alcíme pedig az, hogy a magyarországi könnyűzene az átalakulás éveiben. Mi lesz idén, mire fókuszáltok? Nyilván a cím az már beszédes, de egy kicsit kérlek, hogy konkretizáld.
Igen, ahogy te is említetted, a tavalyi konferenciánk, aminek az volt a cím, hogy a falak leomlanak, az a tanácskozás a rendszerváltozásra fókuszált. Azt néztük meg, hogy mi történt 89-90 környékén a könnyűzene házatáján. Az idei konferenciának pedig nagyon fontos a címében az a kérdőjel, amit te is említettél, hogy vajon boldogok és szépek voltak ezek a napok, ami a Kádár korszak bealkonyultával történt a könnyűzenében, a könnyűzene infrastruktúrájában, a színpadokon. Talán Petri György mondta azt, miután Kádár meghalt, hogy elvették tőle a játékszerét. És azt tapasztalom, hogy nagyon sok zenekar is valami hasonlót élt át akkor, amikor véget ért a Kádár rendszer, hiszen az a fő ellenség, aki ellen meg lehetett nyilatkozni, aki ellen definiálni lehetett magukat a zenészeknek, a zenekaroknak, az egy pillanat alatt tulajdonképpen eliminálódott, és újra kellett építeni brendeket, újra kellett definiálni, újra kellett hangolni attitűdöket, és ezért lesz izgalmas szerintem ez az idei tanácskozás, ami egyébként mindenki számára online követhető lesz, a Volt egyszer egy beat korszak Facebook oldalán, és utána pedig a YouTube oldalunkon elérhetővé is tesszük az előadásokat. Tehát azért lesz izgalmas ez az előadás, mert megnézhetjük egy-egy vidéki város példáján keresztül azt, hogy hogy alakultak a 90-es évek, amik ugyan egy eufórikus időszaknak indultak, ugye ekkor a monopól rendszer, ami meghatározta a koncertezést, meghatározta a lemez megjelenéseket, mindent a könnyűzene házatáján, az egy pillanat alatt összeomlott. És hát nagyon nagy reményekkel kecsegtetett az új évtized, új kiadók jöttek létre, új fesztiválokat gründoltak, és nagyon látszólag nagyon-nagyon sok lehetősége volt a zenészeknek és a zenei infrastruktúrát biztosító gárdának is, de hát most már tudjuk, hogy igazából ez az eufória, ez egy kétes és nagyon-nagyon rövid ideig tartó eufória volt, mert hiszen a zavarosban halászás időszaka az nem tartott túlságosan sokáig, és hát nagyon sokan a vállalkozások közül becsődöltek, mások aztán külföldön próbálták meg a szerencséjüket, és igazából azért vagyok nagyon kíváncsi a 17-i előadásokra, mert összesen 3 nyugat-magyarországi várost, egész pontosan Sopront, Pécset és Tatát, illetve 3 kelet-magyarországi várost is megnézhetünk, ez Debrecen lesz, Szeged és Eger, mind-mind azt hiszem, hogy nagyon-nagyon izgalmas, lokális színterekkel rendelkező városok ezek, és olyan előadókat sikerült megnyerni, akik maguk is részesei, tevőleges résztvevői voltak a 90-es évek lokális könnyűzenének az alakításában, úgyhogy én arra számítok, hogy ezek az esettanulmányok talán valami nagyobb képletet is megmutatnak, vagy kirajzolnak majd nekünk, és hát ebben segítségünkre fog lenni az is, hogy jövőre tervezünk egy kötetet is megjelentetni az itt elhangzott előadások kibővített változatából.
Nagyon tetszik ez, hogy erősítitek a vidéki szálakat, és hogy ilyen autentikus hangoktól hallhatunk majd történeteket. Szerinted egyébként ez a konferencia, ez leginkább olyanoknak szól, akik a szakmában vannak, akik a zenével hivatásosan is foglalkoznak, vagy érdekes lehet akár valaki olyannak is, aki egyszerűen csak megélte ezeket az időket, vagy izgatja őt az, hogy mi történhetett itt a múltban, és miként hat a jelenre?
Én azt hiszem, hogy mindenképpen az utóbbi. Ezek az éves konferenciák számomra mindig a találkozásokról szólnak, és hát eddig szerencsés helyzetben voltunk, mert hiszen ugye nyílt kapukkal rendezhettük meg ezeket a tanácskozásokat évről évre. Az idei év ebből a szempontból speciális, hiszen most csak online lehet velünk a közönség, de azt hiszem, hogy így is van mód, és azt hiszem, hogy érdemes is becsatlakozni, akár csak egy-egy előadást meghallgatni, akár amiatt, mert lokálisan érintett lehet valaki, de tényleg nagyon izgalmas lehet amiatt is velünk tartani, mert hiszen én tényleg abban hiszek, hogy az egész magyarországi könnyűzenei helyzetről, sőt, globálisan az egész 90-es évekről valami fontosat tudhatunk meg, hogyha végigkövetjük az előadásokat, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, és hát a frontális előadásokon túl, amik jellemzően a délelőtre koncentrálódnak majd, lesz még egy nagy dobás a nap végén, 18 órától ugyanis Lévai Balázs, aki már évek óta vezet egy pódiumbeszélgetés sorozatot nálunk, az Azok a régi csibészek címmel, ezúttal egy extra beszélgetéssel készül, azok a rendszerváltó csibészek lesz a címe, és a vendégek pedig Falusi Marian, Nagy Feró és Németh Lojzi lesznek, tehát tényleg azok, akik az első vonalból élték meg, hogy milyen volt a színpadon átélni az átalakulás éveit. Balázs mindig színvonalas és jó beszélgetéseket vezet, és arra számítok, hogy és azt hiszem, hogy szavatolnak a beszélgető partnerek is, hogy ismét egy nagyon gazdag beszélgetésnek lehetünk majd a szem- és fültanúi, úgyhogy ha a délelőtti programban talán kevésbé is tudnak bekapcsolódni a rádió hallgatói, arra mindenképpen hívnám őket, hogy az esti csibészek szekcióra legyenek a vendégeink.
Úgy hallom, hogy megválaszoltad anélkül az utolsó kérdésemet, hogy feltettem volna, mert ez lett volna az utolsó gyöngyszem, amiben bele akartam kérdezni, hiszen azok a régi csibészek című poptörténeti talkshow is hozzátok fűz és hozzátok köt. A tavalyi Lévai Balázs beszélgetés is fantasztikus volt, az összes epizód szerintem nagyon klassz, itt a beat-en lehet ezeket hallgatni. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen egy különleges pont lesz megint itt a konferenciátok folyamában. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hálás vagyok, hogy beszámoltál erről. További jó szervezést, mennyire vagytok kész a dolgokkal? Kell még ügyködni, vagy minden már sínen?
Én úgy érzem, hogy készen állunk, persze azért a vírus helyzet alakulása okozhat még meglepetéseket, de több forgatókönyvvel készülünk, és abban bízom, hogy az előadóink közül is mindenki tudja majd vállalni a részvételt, aki pedig nem tud eljönni, annak online bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk, úgyhogy én abban bízom, hogy minden rendben lesz. Megérkeztek már hozzám az előadásoknak az absztraktjai, mind-mind olyanok, amik igazán gyöngyszemekkel kecsegtetőek, úgyhogy én nagyon várom már ezt a 17-i napot.
Nagyon szépen köszönöm, tehát hogyha valakit érdekelnek a részletek, akkor a Beat korszakra érdemes rákeresni, ez a blogotok Facebookon is van?
Igen, van egy Volt egyszer egy Beat Korszak nevű Facebook oldalunk, és ezt is érdemes felkeresni, mert ide mindig a blogos tartalmakat is posztolom, illetve ezen felül pedig olyan csemegékkel is készülünk, mint a korábban említett fotóválogatás például, illetve arra is igyekszünk mindig sort keríteni, hogyha valakinek a régi nagyok közül születésnapját ünnepeljük, akkor róla is mindig megemlékezzünk itt ezen az oldalon.
És Norbival hamarosan lehet találkozni a Beat-en is. Beat Korszak címen jön a rock történeti örökség hangosan. De ez még a jövő zenéje, hogyha hallgatod a Beat-et, akkor erről is hallatsz bővebben. Vas Norberttel beszélgettem, a Hangfoglaló Örökség alprogram vezetőjével. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Beat az ütős alternatíva.
Ez volt a Hangfoglaló magazin. A hazai zene szolgálatában. Köszönjük, hogy velünk vagy. A podcast készítője a Podcasting Stúdió. Vidd magaddal.